Szellemi örökbefogadás. Brahim testvér prédikálta 1956. szeptember 23-án Jeffersonville-ben, Indiánában, az Egyesült Államokban. Köszönöm, Neville testvér! Jó reggelt, barátaim! Annyira örülök annak, hogy itt lehetek ma délelőtt, és hogy a pásztortól ilyen bevezetést hallhattam. Nagyon szép volt. Tudjátok, mivel a lovakról volt szó, és arról, hogy ha a kantárt rájuk rakjuk, akkor ők tudják, hogy hamarosan munkára lesznek fogva. Én csak nagyon örülök annak, hogy az Úr bennünket is munkavégző lovakká tesz, hogy még mindig van mit dolgozzunk. Ezért soha, soha nem vagyunk túl fáradtak ahhoz, hogy valamit az Úrért megtegyünk, bármi áron is. Bár nagyon fáradt vagyok ma, mivel az elmúlt napokban nagyon nehéz időszakon kellett keresztül mennem. Kaliforniába kellett utaznom egy régi autón. Volt ám sok zögykölődés. Az egész út odafelé 53 óra hosszú volt, hajnali 2-kor érkeztünk meg. 5 órakor kellett kelnem, hogy egy rádióműsorban prédikálhassak. Utána jöttek a keresztény üzletemberek, és ismét prédikálnom kellett az ő nemzetközi találkozójukon. Még aznap délután prédikáltam egy nagy baptista templomban is, és aztán aznap éjszaka, és ez így ment tovább, pár óránként kellett szolgálnom, míg végül is hétfő este az Angelus templomban prédikáltam. Aztán éjjel 11-kor vonatra ültem, és 64 óra alatt hazaértem. Úgyhogy elképzeltétek, tegnap előtt érkeztem meg, és egyszerűen... És tegnap a feleségem 50-valahány telefonhívást jegyzett fel, ennyien hívtak, hogy menjek betegekért imádkozni. Csak tegnap délelőtt 50-valahány hívás. Persze nem mindegyik volt helyi hívás. Voltak belföldi hívások is, mint például. Megtenné, hogy eljön Floridába? El tudna jönni ide? Louisville-ből beszélek. Hogy válasszak 53-unk közül egy délelőtre? Képzeljétek el. Így tegnap délután elmentem megnézni néhány kedves, szeretett barátunkat, és láttam, hogy micsoda gonosz is a betegség. Egy fiatalember, akit már évek óta ismerek, az egészség mintaképe volt. Egy kisportolt alkatú fiatalember. Most körülbelül velem egyidős, de 90 évesnek is kinéz. Henryville-ben fekszik, haldoklik. Az én itteni jó testvérem Neville testvér barátja. Kermit Spurgeon, az édesapja, az evangélium hirdetője és iskolai tanító, egy nagyszerű ember. Ellátogattam az otthonukban, miután Neville testvér elmondta nekem, hogy a fiúk haldoklik, és nekünk adatott az a hatalmas kiváltság, hogy az Úr Jézushoz vezethettük őt, tegnap lett az ő lelkének üdvössége. A felesége és én egyetértettünk, és komolyan imádkoztunk ő érte, miután a rák már szinte teljesen fölemésztette őt, 100 kilóról körülbelül 40 kilóra fogyott le. Hisszük, hogy ő ki fog tartani, és hogy Isten meggyógyítja őt. Nem tudjuk, hogy mi fog történni, de egy dolgot tudunk, és pedig azt, hogy ő átment a halálból az életre. És elgondolom, hogy az ő szegény, öreg, már vak édesapja mit is gondolhatott, amikor meghallotta, hogy a fia elfogadta az üzenetet és megtért annyi sok hosszú évnyi fiáért való imádkozás után. Neveld a gyermeked úgy, ahogyan neki járnia kell. Látjátok? Tudom, hogy az édesapja jó példa volt az ő fia előtt. Onnan New Albany-ba mentünk egy Slaughter testvérnőhöz, akinek az orvosok azt mondták, hogy talán este 6 óráig még élet maradhat. Nagyon-nagyon szánalmas volt, még arra vártunk, hogy odaérjünk. Teljesen más hely volt. Egy fiatalember a szomszédom volt, egy hétköznapi fiatalember volt, a Bell telefontársaságnak dolgozott, 21 néhány éves lehetett. 3 vagy 4 gyermek édesapja volt. A kislánya minap elesett és eltörte az egyik karját. A fiatalember karrier egyszerre elkezdett zsibbadni és megbénult. Azt sem tudják, hogy pontosan mi a baja. Ott fekszik, ott van. Egyik dolog a másik után. Betegség, betegség hátán. Annyira boldog vagyok, mert van ebből kiút. Annyira boldog vagyok, hogy nem kell örökre itt maradnunk. Ti is? Mit is tennénk, ha ezen a pestis telepen kellene örökre élnünk? Annyira örülök, hogy van egy nyitott ajtó. Hiszen ez a föld nem más, mint egy pestis telep. Amint azt hinnénk, hogy már minden a helyére került, megint valami újabb dologgal kell szembenéznünk, valami más dolog jön, de én annyira boldog vagyok, hogy van ebből kiút. Annyira örülök, mert az Úr Jézus eljött és utat készített számunkra a kimenekedés útját. Tehát ma délelőtt az én drága szeretett Cox testvérnőm elmondta nekem, hogy valaki más is jönni fog. A helybelieket kértük, hogy jöjjenek azok, akikért imádkoznunk kell, és akik lehet, hogy csak néhány percet tudnának itt maradni. Talán a szolgálat előtt imádkozunk értük, ha nekik már ilyen hamar el kell menniük. Aztán úgy gondoltam, hogy azok számára, akik maradni akarnak, egy rövid üzenettel szolgálnék, mivel rendkívül fáradt vagyok, és innen egyből egy másik összejövetelre erre kell mennem. És így a találkozó Chicagóban jövő szombaton kezdődik. Aztán azt hiszem, eljött az órája annak, hogy az ország ezen része egy nagy látogatásra készüljön fel, mivel a mi nagyszerű testvérünk Billy Graham fog Louisville-ből látogatni most a következő héten. Ugyanakkor kezd elő szolgálni Louisville-ben, mint én Chicagóban. Úgyhogy vissza fogok jönni, mert szeretnék személyesen találkozni vele, miközben ő itt lesz. Néhány barátom be fog engem mutatni neki. Voltunk ugyanazon városokban a tengeren túl is, és sok más helyen, csak egyszerűen mindig úgy történt, hogy nem tudtunk egymással találkozni. És én komolyan kérem ezt a gyülekezetet arra, és a mai délelőttön itt összegyűlt embereket, hogy legyen a szívükben ez a Louisville-i összevetel. Ezt így szeretném elmondani. Tudtátok, hogy az USA-ban elfogyasztott alkoholtartalmú italok 87%-a Kentucky állam Louisville városából származik? 87%! Tudtátok, hogy a dohányáruk 90%-a Kentucky állam Louisville városából származik? Tudtátok, hogy ez a sátán király széke? Természetesen. Természetesen az. A világ egyik legkeményebb helyszíne ez a körülöttünk levő térség, amelyet meg kell törni az Úr Jézus Krisztus számára. Hányan kiáltottak és sírtak már, hogy megtörjön ez a terület az Úr Jézus számára? Nézzük Erickson, mindazokat, akik kimentek erre a területre sírva, és hogy mennyire próbálkoztak és próbálkoztak és próbálkoztak. John Sproul minden erejével azon volt, hogy megtörje ezt a területet az Úr Jézusnak. Mások is ott álltak a szintéren, szerte az itteni városokban, próbálkoztak és nem tudták azokat megtörni az Úr Jézus számára. Úgy gondolom, hogy Billy Graham a világ egyik legjobban ismert személye, legalábbis vallás tekintetében a véleményem szerint. Természetesen vannak püspökeink és érsekeink, de az én véleményem szerint ő az evangélium hirdetője, Isten embere. És ezért úgy gondolom, hogy ő keresztény hadviselőként együtt szerkesztjük egybe önmagunkat és a szíveinket, imádkozzunk azokért az alkalmakért, mint eddig még soha. Kérjük Istent, hogy valamilyen módon adjon nekünk lelkeket, és rombolja le a sátán királyi székét, hogy zárják be a szeszfőzdéket, és égessék le a dohánygyárakat, és hogy teljenek meg a templomok, és hogy a régi jó módon töltessék ki a drága Szentlélek. Az Úr áldása jöjjön. Kezdésnek van számotokra valami, ami egy kicsit más. Lesz. Az én testvérem egy kisbabát szeretne bemutatni az Úrnak. Azt hiszem, hogy ezt megtehetjük a betegekért való imádság előtt, hogy ha az Úr úgy akarja, Gerti testvérnőt kérném, hogy jöjjön a zongorához, és akinek csak vannak kisbabáik, a Bibliában azt láthatjuk, hogy sok-sok ember nevezi ezt a dolgot megkeresztelésnek, hogy egy kis vizet csorgatnak rájuk, ezt nevezik csecsemőkeresztségnek. Nos, ez rendben is volna. Igen. Ne okozzunk fájdalmat a picinek, és én biztos vagyok benne, hogy ez így rendben van. Mások, ők más módon végzik azt el. De mi mindig azt szeretjük, hogy amennyire csak lehet, az ige szerinti eljárásnál maradjunk ennek az elvégzésénél is. És a Bibliában ezt úgy végezték, a Bibliában azt látjuk, hogy egy helyen sem kereszteltek meg kisbabákat. Nos, az Ószövetségben körülmetélést végeztek. Kérnénk néhány előjárót a gyülekezetből, hogy a testvérnőt hozzák ide előre erre az oldalra, amíg a kicsikért imádkozunk. A testvérnőt, aki a feszítőkeretben van. Megfelel ez így neked, kedves testvérnő? Csak egy pillanat az egész. És, tehát az Ószövetségben ők körülmetélték a kisbabát. Körülmetélték. They circumcised the baby. And in the New Testament, az Új Szövetségben csak is azt látjuk, hogy ők a kicsinyeket az Úr Jézushoz hozták, aki az ő kezében felemelte őket, és megáldotta őket. Azt mondta, engedjétek a kisgyermekeket hozzám jönni, ne tiltsátok el őket, mert ez ilyeneké az Isten országa. Ha van itt még más anyuka a kisbabával, akit szeretnénk bemutatni az Úrnak, akkor mi most ezt örömmel megtesszük, és most figyeljetek. Nos, hogy hívják a kisfiút? Robert Lynn, egy kisfiú. Nos, ez gyönyörű, ez úgy tudom, hogy örökbe fogadtátok ezt a kis babát. Ebből látszik, hogy milyen az anyuka szíve a gyermek felé. És ha belegondolunk, hogy nekik nem lehetett kisgyermekük, bár nagyon szerettek volna felnevelni egyet, ezért örökbefogadták ezt a picit. Tudjátok-e, hogy mi is mindannyian örökbefogadott gyermekek vagyunk? Isten annyira szeretett bennünket, hogy az ő fia, Krisztus Jézus által örökbefogadott bennünket, és emlékezzünk rá, hogy ahogyan ez az apuka és anyuka is belegondolt abba, hogy ennek a picinek nem volt otthona, ők otthont adtak neki, hogy felneveljék és táplálják őt. Nekünk sem volt otthonunk, ezért Isten adott nekünk egyet. Egy örökbefogadott gyermek, Robert Lynn Branham a neve. Nagyon kedves, aranyos baba. Most hajtsuk meg a fejünket. Drága mennyei atyánk, a napok teltével milyen sok apuka és anyuka emelte fel hozzád az ő kicsinyét. És te azt mondtad, engedjétek a kisgyermekeket hozzám jönni, ne tiltsátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Ennek a kisgyermeknek nem volt otthona, de kapott egy otthont, és te helyezted az ő szívükbe, hogy így szeressék ezt a gyermeket. És atyánk, imádkozunk, hogy te áld meg ezt az anyukát és apukát, ahogyan nevelik ezt a gyermeket. Hadd legyen ő az imádság otthonában felnevelve, hadd tanuljon meg gyülekezetbe járni, és az Úr Jézusért élni. Áld meg, drága mennyi atyánk! És most, ha te itt lennél ezen a földön, mulandó testben, ahogyan mi itt állunk ma délelőtt, ők ezt a kisbabát a te kezedbe adnák. De te a mennybe mentél, és elrendelted, hogy a szolgálatodat a te visszatéréseddig vigyük tovább. És atyám, amint az én vérszerinti testvérem ezt a kisbabát az én kezeimbe helyezi, én neked adom őt Krisztus nevében. Áld meg ezt a gyermeket, hadd éljen ő egészségben és erőben, hogy hadd növekedjen, hogy téged szolgálhasson. Áld meg az apukát, az anyukát és az egész otthont. Neked adjuk őt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr áldjon meg téged, Ágnes, légy igazi anyuka, és te, Jesse, igazi apuka ennek a babának. Isten áldása legyen minden erőfeszítésetekben. Isten legyen veletek. Hogy vagytok? Hogy hívják a kisbabát? Egy másik Robert, Robert Darrell. Nos, ez nagyszerű. Egy Robert Darrell. És hogy hívnak téged? Te vagy az ifjabb, és a vezeték neved McLeod. A kévéket behozva, örvendezve jövünk, a kévéket behozva. Délelőtt vetünk, éjszaka vetünk, délben vetünk, és este is vetünk. Közeleg az aratás, a begyűjtés napja. Örvendezve jövünk, a kévéket behozva. Nos, ez nagyszerű. A kévéket hozzák be, ezt teszik az apukák és az anyukák, az Úr Jézushoz hozzák őket. A feszítők kereten lévő testvérnő van közöttünk a legrosszabb állapotban, amint mi láthatjuk, hiszen feszítőkereten van. És mi, ha van bárki, ő még szeretne várni egy pár percet, hogy hallja az üzenetet, mielőtt imádkozunk érte. Úgy gondolom, hogy ez így tényleg nagyszerű. Ha van valaki, aki nem tudna várni és el kell menni, azért nagyon szívesen imádkoznánk most, kérlek, emeljétek fel a kezeteket. Ha nincs ilyen, akkor a gyógyító szolgálat rögtön a rövid üzenetet fogja követni, próbáljuk azt is összhangba hozni a vasárnapi iskola menetével. Rendben. Akkor olvassunk az igéből, aztán elhangzik az üzenet, és aztán kerítünk sort a betegekért való imára. És most, mielőtt elkezdenénk, szeretném, hogy tudjátok, hogy nagyon helyes a betegekért imádkoznunk, hiszen imádkoznunk kell egymásért. Annyira örültem, hogy mikor Kaliforniába értem, sorra látogathattam azokat a zsúfolásig lévő gyülekezeteket. Cliftonban egy egész lakótömnyi helyen álltak kinn az emberek az utcán, mert bizonyságot akartak tenni. És sorra mondták. Branham testvér, rákos voltam. Te imádkoztál értem. És én vak voltam. Én ez voltam. Így végigmenni az utcán, ilyen érzéssel. Magamban gondoltam, Istenem, milyen lesz, mikor átmegyünk majd arra, másik oldalra. Ott vannak ők, tízezreivel állnak. És milyen csodálatos dolog lesz az akkor. Tehát akkor a mi kis itteni erőfeszítéseink nem fognak olyan sokat jelenteni. Most addig próbálkozunk, amíg azt érezzük, hogy tovább már nem tudunk eljutni, szinte a végkimerülésig próbálkozunk. Ilyenkor jön a sátán, és azt mondja, mi a haszna mindennek? Miért csinálod mindezt? De aztán, amikor az ilyen nagy dolgokra gondolunk, az mindent megváltoztat. Az mindent mását tesz. Nos, mielőtt az igéhez jönnénk, ismét imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívekkel jövünk Te hozzád. Valóban, Uram, Te ismered az ember felépítését. Te tudod, hogy mennyire erőtlenek és törékenyek vagyunk, és hogy mennyire gyengék vagyunk. Uram, hogy is lehetünk így a Te szolgáid, az ember, de Uram, Te a Te kegyelmedből szolgáidnak hívtál el bennünket. Uram, mi tudjuk jól a mai délelőttön is, hogy mennyire méltatlanok vagyunk, és azt kérjük Tőled, hogy fogadjál el bennünket. Atyánk, kenjél fel minket a Te szent lelked kenetével, és szólt hozzánk azokat a bátorító szavakat, amelyeket a Te szent igédben szóltál. Imádkozunk, hogy a Szent Lélek vigyen minden igét a mi szívünkbe, ahová annak lennie kell. Gyökerezzen meg az bennünk, és nagy örömet hozzon elő az üdvösség fáit. Add ezt meg, Atyánk. Gyógyítsd meg a betegeket és a szükségben lévőket. Tudjuk, hogy ők is itt ülnek. Sokan messzi mérföldekről jöttek, motelokban szálltak meg, és várták az alkalmat, hogy imádkozhassunk értük. Annyira örülünk ennek a hatalmas kiváltságnak, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy Te itt vagy, hogy meggyógyítsd a betegeket. Istenem, a legbetegebb közöttünk tudjuk a bűnös férfi és asszony. Imádkozom, mennyei Atyám, hogy a mai napon Te egy különleges módon adjál kenetet, és mentsd meg az elveszetteket. Minden elveszett férfi és asszony, hadd jöjjön édesen a Te kegyelmed királyi székéhez, és térjen meg, ezt kérjük a Krisztus nevében. Amen. Az Úr adja az ő áldását az ige olvasására, ahogy hozzákezdünk ahhoz. Mindig nagyon hittem az igét. Néhány estével ezelőtt beszéltem valahol a prófétákról, akik felmentek profétálni. De Mikeás, miután 400 proféta szilárd falat állított fel, mégis Josafát azt mondta, nincs még egy közülük? Még egy, miután 400-an már feladták az igét? De Mikeás az Isten igéjénél maradt. Tudta, hogy valami ott nincs rendben. És amíg csak hallunk bármit, ami nem az Isten igéje, tudjuk, hogy valami nincs rendben. Egyszerűen nem hangzik helyesnek. Jézus azt mondta, az én juhaim hallják az én hangomat, és idegent nem követnek. És köszönöm, hogy imádkoztatok ott kinn az Angelus templomi ébredésért. Az első este ott a templomba csak 5500-an férnek be. 6000-et beengedtek, és a tűzrendész bezáratta az ajtókat, másfél órával azelőtt, hogy én odaértem az Angelus templomhoz. És a mi drága Úr Jézusunk milyen csodálatosan mentette meg az elveszetteket, és gyógyította meg a betegeket. Gyönyörű volt. És másnap, amik is Hicks testvérnünk, aki itt a vasárnapi iskola tanítunk volt, találkozhattam az ő férjével és a gyermekeikkel is. És találkoztam Ben Bryan testvérrel is, mindazokkal, akik tőlünk költöztek oda a nyugatra az ottani közösségbe. Milyen szép viszontlátás volt, hogy újra ott láthattuk őket. A Máté evangéliumának 17. fejezetében ez lenne a ma délelőtti olvasmány. Csak egy részét szeretném ennek a szövegnek felolvasni. Az Úr adjon nekünk értést az ő igéjéből. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre, és elváltozott előttük, és az ő arca úgy ragyogott, mint a nap, a ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És íme megjelent ő nekik Mózes és Illés, akik beszéltek vele. Péter pedig megszólalván ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot. Neked egyet, Mózesnek is egyet, és Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, íme fényes felhő borította be őket. És íme szózat lett a felhőből, és ezt mondta: ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Az Úr adja az ő áldását az ige olvasásához. Gyakran láthatjuk, amint Isten emberekkel tárgyal. Isten mindig szeretett beszélgetni az emberrel. Sokszor, ha az Ószövetségben megfigyeljük, láthatjuk, hogy Isten hogyan találkozott az emberrel. Mindegy, hogy éppen hány emberről van szó. Isten találkozik az emberekkel. Egyszerre 500 emberrel találkozott. Volt úgy is, hogy 70 emberrel találkozott. Volt úgy is, hogy 12-vel, és volt úgy is, hogy 3-mal. És aztán volt úgy is, hogy csak egyel. És mindegy, hogy Isten már hányszor találkozott emberekkel, ő nagyon szereti az emberekkel való találkozást, beszélgetést. Tehát, bár ma délelőtt ez a gyülekezet talán szám szerint, vagy méret szerint nem olyan nagy, mint a mai hatalmas székesegyházak, de Isten akkor is kedvét leli abban, hogy találkozzon velünk. Mivel ő mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott leszek közöttük. És az a kép, amit ma szeretnénk itt látni a Szentlélek által, ahhoz órák hosszáig kellene ezt az igerészt tanulmányoznunk, igen, sőt azt mondom, hogy hetekbe is telhetne az. És már évek óta belemerülünk ennek a tanulmányozásába, és mégiscsak felét sem tudtuk kimeríteni ennek a csodálatos igének, és talán soha nem is fogjuk tudni, mivel Isten szava nem olyan, mint az ember szava. Az ember szavának van egy bizonyos jelentése, vagy kifejezi azt az időszakot, amikor az elhangzott, viszont az Isten szavának mindenkorban örök jelentése van, hogy az minden korba belekerül. Minden nemzedék kézbe veheti ugyanazt az igét, mert az az Isten ihletett, örök, örökké tartó, soha el nem múló kijelentése. Mindegy, hogy az, amikor az apostolok olvasták azt az ő idejükben, az nekik is ugyanazt jelentette, amikor Wesley olvasta azt az ő korában, és Luther az ő napjaiban, és Calvin az ő idejében. Mégis ma is az ugyanolyan gazdag és tündöklő, és ugyanolyan hatással bír, mint akkor, amikor azt hirdették, mert ez Isten szava. A mi szavaink egyszerűen annyit mondanak: John, gyere át hozzám, annyira örülnék, ha láthatnálak téged. Ez a mi szavunk, és csak annyit jelent: John, gyere át hozzánk. De amikor Isten szól, az örök. A halhatatlan, örökké élő, teremtő Isten lélegzetének lehellete az. Ezért így nincsen módunkban az, hogy megtaláljuk Isten bármilyen kifejezésének is a teljes jelentését. Az mindenkorra és minden nemzedéknek szól. Most ebben az esetben, ami ma délelőtt előttünk áll, az az, hogy Isten három egyénhez beszélt. Most a három először is, ez a tökéletesség Isten által kiválasztott száma. Isten hármat választott, és a három Isten száma a tökéletességre. 7 az imádat, Isten által kiválasztott száma. 50 a jubileum által kiválasztott száma. És a 40 a kísértés száma. A 3 pedig az ő száma, amit mára kiválasztott számunkra. Tehát a 3 a tökéletesség száma, hogy Isten tökéletes. Az egy igaz örök Isten három megnyilvánulásban mutatja meg az ő istenségét. Atya, Fiú, Szentlélek. Ez nem azt jelenti, hogy három különböző isteni személy van. Egy Isten van, aki három módon képviseli magát. Isten nem három, Isten egy. De az istenség három módon nyilvánul meg a Földön, három megnyilvánulási formában tökéletes az egy igaz és élő Isten. Ábrahámnak égő bokorban jelent meg, és vezette Izrael gyermekeit Isten az Atya nevében, ami a sátort körülvevő világosság volt, amely vezette őket az ő vándorlásukban. Isten az Atya. Aztán az Atya, ahhoz, hogy megbékélést hozzon Isten és ember közé, ahogy nemrégében itt beszéltem erről, azt hiszem, amikor utoljára voltam itt, a galambról és a bárányról beszéltem, hogy Isten hogyan egyedül senki más nem végezhette volna el. Istennek a földre kellett jönnie és magának elvégeznie a munkát. És mikor ő a fiát mutatta be egy bárány formájában, minden teremtmény legszelídebbikében, és amikor önmagát egy galamb formájában mutatta be, ami az égen repülő madarak közül a legszelídebb. És ő azért tette ezt, hogy megmutassa nekünk, hogy csakis a szelídség lakik a szelídségben, és csakis az alázat lakozik az alázatban. Ezeknek össze kell illeniük. Az ácsok vagy a famunkások tudják, mit jelent két munkállandó darab összecsúsztatása. Az egyiken egy kiálló nyelvecske van, a másikon pedig az a kis sín, amiben a nyelvecske illeszkedik. A két falapot úgy helyezzük össze, hogy az egyik lap nyelvecskéjét végig a másik lap sínjébe illesztjük bele. És ahogy összecsúsztatjuk őket, azok nagyon szorosan illeszkednek egymáshoz. Ha vizet is öntünk rájuk, akkor annyira megdagadnak, hogy a nyelvecske és a sín közötti nyíláson még a levegő sem tud átmenni. És amikor a hívő és Isten annyira tökéletes, hogy a hívő bevágása és formálása által ők ketten összeilleszkednek. Péter azt mondta, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg az Úr Jézus Krisztus nevében, a ti bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Látjátok? Ennyire teljessé teszi őket. Aztán, amikor Isten lejött, galamb formájában, megnyugodott a bárányon, és a bárányban lakozott, és soha nem hagyta el a bárányt, mert ők egyek voltak. Ez volt a világon megtörtént egyik legnagyobb esemény. Csak néhány percig tekintsük meg ezt, a mi gerészünkön kívül, hogy menny és föld hogyan ölelkeztek össze. Hogy Isten és ember hogyan békéltek meg egymással. Hogy az egekben repülő teremtmények és a mezőkön lakó állatok hogyan lettek egyek, amikor Isten és ember megbékélt egymással. Az ember Úr Jézus Krisztus által. Micsoda gyönyörű dolog. Ahhoz, hogy Istennel maradjatok, maradjatok gyengédek. Isten gyengéd. Ahhoz, hogy Istennel maradjatok, maradjatok a szeretettel. Isten szeretet. Maradjatok szelidek. Maradjatok. Soha ne elégedjetek meg magatokkal. Mindig rajta függjetek. Soha ne a saját gondolataitokat használjátok. Az ő gondolatait vegyétek. És vegyétek azokat a ti testi elmétekbe újra és újra ismételgetve őket. És mondjátok, ó Isten, minden kétségemet vedd el, és minden gondolatom hadd legyen a te minden gondolatod. És ti betegek, tegyétek ezt, miközben beszélünk. Vegyétek el, vessétek el a betegség gondolatát. Isten gyógyító gondolatait vegyétek magatokhoz, azok legyenek a ti gondolataitok. Gondoljatok ezekre a dolgokra, mondja a Biblia, ami dicséretre méltó, ami erényekben gazdag. Hármukhoz Isten hozzájuk beszél. Nos, a három egy megerősítés. Ő magával vitte Pétert, a hitet, Jakabot, a reményt, és Jánost, az ember szeretetet. Hit, remény és ember szeretete három. Ha van hited, reményed és szereteted, akkor te közel vagy a mennyek országához, a három nagy dolog. Isten ezeket megerősítésként vette, mert két vagy három tanú bizonyságára áll meg minden elmondás. Aztán ismét ez bemutatta azt is, hogy hogyan helyezték el a fiú gyermekeket. Az Ószövetségben, amikor fiú született egy családba, a fiú nevelőt kapott maga mellé, aki nevelte őt és vigyázott rá. A fiú édesapja nagyon elfoglalt ember volt az ő királysága fölött. Minden kis királyságot úgy hívtak, hogy egy ház. A King James fordítás szerint a János 14-ben a következő áll. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ez nem teljesen hangzik helyesnek a nyugati emberek füle számára, akik a házat és a lakóhelyet két különböző dolognak fogjuk fel. Azonban a Biblia írásának idejében a lakóhely a házban volt benne, a ház pedig a királyságot jelentette. Ennek az apának szolgálói voltak a földjén mindenfelé tucatjával. És amikor fia született, az apa kiválasztott egy művelt, alázatos embert, egy szíve szerint való embert, az ő királyságának egy tagját, hogy fia nevelője legyen. Az apa csak is ilyen szemét helyezett a fia mellé. És mennyire úgy van, hogy az atya ma a legjobb nevelőt helyezte az ő gyermekei fölé, te és én fölénk. Egy kiválasztottat az Úr Jézus szívét és lelkét, aki az Isten gyönyörködésében növekedett fel. Mennyire ki kell választani azt a nevelőt? Neki nagyon okosnak kell lennie, egy kiválasztott embernek, aki szereti az apát, aki a gyermeknek csak is a helyes dolgokat fogja megtanítani. És mennyire ma a Szentlélek, amikor ő eljött, akkor minden más dolog olyan másodlagosnak tűnik, amikor a Szentlélek eljön. Az emberek mondhatják, hogy a csodák ideje lejárt, de amikor előáll egy Szentlélektől újjászületett ember, mert ő csak azt tanítja, ami a valóság, ő csak az atyáról beszél. Inkább tanítja a gyermekemet olyan ember, aki még az ABC-t sem ismeri, de akiben benne van a Szentlélek, mint a világ nagy professzorai, akikben nincs Szentlélek. Azért, mert ő az atyáról beszél. Látjátok? És a Szentlélek az atyáról beszél. És ő megtanítja a gyermeknek. Ne sodródj ide-oda különféle tanítások szelével, hanem fogadd el, és hidd az atya által lefektetett alapelveket. Ez az oka annak, hogy az isteni gyógyítás annyira egyszerűvé válik az igazi hívő számára, mert ő azt tanulta a Szentlélektől, hogy minden dolgot higgyen el. Hogyan tudnánk mi valaha is kétségbe vonni a Teremtő szavát? Hogyan jöhetett létre a világ? Honnan vette Isten az anyagot, hogy elkészítse azt? Megálltál már, hogy ezen gondolkozz? Ő egyszerűen csak kimondta azt. És mindezek után a bennünket körülvevő teremtett világ nem más, mint Isten igéjének megnyilvánulása. Gondoljatok bele! A növekedő fák, Isten szava, az égigérő hegy. Amikor mi valami szépet akarunk látni, akkor felnézünk a hegyre. És minél feljebb haladunk a hegyen, az annál tisztábbá válik. Milyen British Columbia északi gletszer mezőjén megállni? Itt lent, mintha mocsarakat látnánk, kicsit magasabban már tisztább a víz, és felfelé egyre kékebb és tisztább, egyre kevesebb fa látható. Mintha az egész természet azt mondaná, tekints fel! És a hatalmas gletszer jege fölött, ami annyira fényes, hogy úgy világít, mint a nap, mi fölfelé tekintünk. Ha ti jó és valódi dolgokat akartok látni, akkor mindig fölfelé tekintsetek. A hegy megmutatja azt. Dávid azt mondta, a szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól jön. A nevelő a gyermek figyelmét mindig az apára irányította, és az apában való hitre, és aztán a nevelő képezte is a gyermeket. Ma reggel, ahogy az én kedves kis családommal, és láttam a kisfiamat, amikor az ennivalóját az asztalra ejtette, a kis tányérját, a tojással, meg a benne lévő dolgokat, amin az anyukája annyira hűségesen dolgozott, hogy reggelire elkészítse neki. Próbálta megtanítani a picinek azt, hogy kanála legyen. És a fiam nem a jobb kezébe akarta fogni a kanalat. Hát a magam részéről azt mondtam, hadd csinálja úgy, ahogy neki jó. De az anyukája máshogy tudta, ő tudta, hogy ha ezt ráadja a kicsire, akkor rejtett balkezesség alakulhat ki, vagy balkezes is lehet, ami nem jó. Ezért mind egy igazi edző képezte őt arra, hogy a másik kezével legyen, bár a gyereknek az egyáltalán nem tetszett. De az anyuka tudta, hogy mi a picinek a legjobb. Sokszor, amit tanítunk, a Szentlélek, és mi rosszul akarjuk csinálni. És néha fáj is nekünk. Néha ágyban feküdhetünk valamilyen rossz fájdalommal. Néha az orvos mondhatja azt, hogy itt már ne is reménykedjünk. De a Szentlélek megtanítja, hogy a jobb kezünket használjuk. Ő tudja, hogy mi a legjobb. Tudja, hogy az Atya hogyan akarja azt elvégeztetni velünk. Ő a tanító, és én azt gondoltam, a kis József nem a jó kezét akarta használni, úgyhogy az anyuka egy kis gyenge pálcával, ilyen hosszú lehetett, rásújtott a kis kezére. A kisfiú rám nézett. És én teljes szívemből szeretem őt, meghalnék érte, de tudtam, hogy ha az anyukája tudja, hogy neki mi a legjobb. Ő a nevelő. Azt mondtam, az anyuka a gyereket képezi. Nem kereshetünk és nem harcolhatunk ki túlságosan sok együttérzést. Nekünk figyelnünk kell a mi atyánk gyermeknevelésére. Ő tudja, hogy mi a legjobb. Néha azt mondjuk, amikor az evangéliumot hirdetik, ó, hát csak hadd járjak a magam gyülekezetébe, ott nem... Igen, én egyszerűen csak hinni fogom azt így, látjátok? De emlékezzetek rá, a Szentlélek tudja, mi a legjobb. Ő tudja, hogyan kell nevelni téged. Néha rácsújt az ő pálcájával, és helyreigazít téged. Emlékeznetek kell, hogy Isten őt tette meg a gyülekezet nevelőjévé. Ő szereti az atyát, és mindig az atyára fog mutatni. És most, amikor a gyermek ki lett tanítva, az nem jelentette azt, hogy a gyermek természetesen az ő apja gyermeke, de hogyha engedetlen a gyermek, akkor a nevelőnek mindig nehézsége lesz vele. Mindig egyszer fent, egyszer lent. És aztán üzenetet kellett hozni az apához, amikor az apa azt kérte, hogyan fejlődik a gyermekem. Akkor ezt kellene mondania. Nem halad túl jól. Nos, akkor ez persze megszomorította az apa szívét. És ma is azt teszi, amikor a Szentlélek Isten elé hozza a rólunk szóló jelentést. Amikor Isten gyermekeivé válunk, akkor elhívásunkhoz méltóan kell járnunk. Mindahhoz méltóan kell járnunk, amit Isten lefektetett számunkra, hogy megtegyünk. Mivel a Szentlélek nevel bennünket, végzi a gyermeknevelést. Mikor én kisfiú voltam, az apukám más volt, mint a mai modern apukák. Az apukám hitt a megvesszőzésben, és gyakorolta is azt. Nem felejtettük el a pálcákat. És mégis ma, 47 évesen, emlékszem rájuk. De az jót tett nekem, nevelt engem. Ha ma elmehetnék a papám sírjához és feltámaszthatnám őt, az első dologként megráznám a kezét és megölelném őt azért, amit tett. Ha így érzek az én földi apámról, akkor milyen lesz majd megállnunk az ő jelenlétében? Amikor látjuk, hogy minden velünk történt dolog a mi javunkra van, amikor ő levág belőlünk egy kicsit, és nevel bennünket, elveszi a világ dolgait, és engedi, hogy alázatos gyermekként járjunk előtte. Kezdetben talán nehéznek tűnik, de Isten jól tudja, hogy mit csinál. Természetesen tudja, hogy mit csinál. És ő akkor, a Szentlélek elkezdi hozni az igét. Aztán, ha a gyermek engedetlen volt, amíg éretté nem vált, amíg elérte az érettség idejét, akkor a gyermek mindig fiú persze, de elveszít valamit, és itt van ez a dolog, amihez el szerettem volna jutni. A Szentlélek vigye ezt el mindannyiatok szívébe hívők. Pusztán azért, mert hívő vagy, természetesen van örök életed. Isten ezt így mondta. De szeretnéd, hogy csak úgy jussál be, hogy Jób is mondta, hogy csak a fogad húsa maradjon meg? Szeretnél csak úgy kerülni az atya elé, hogy azt a talentumot, amit ő adott neked mindannyiótoknak, hogy azt figyelmen kívül hagytátok és nem használtátok? Vagy esetleg más valamit engedtetek utatokba állni? Olyan apró, cseprő dolgokat, amik semmit sem jelentenek nektek végső soron, aki szóváltásokat, vitatkozásokat, gyülekezeti különbségeket, ezeket beengedtétek, és engedtétek, hogy elvegyék az életetekből a szelídséget és a gyengétséget. Ott akartok-e így állni az atya előtt? Nem gondolnám. Nem hiszem, hogy ezt akarnátok tenni. Én sem. És szeretném, ha ő azt mondaná, jól elvégezted. Nem csak a fogam húsával, hanem jól van, én hű szolgám. Menj be a te urad örömébe, mert jól elvégezted, ami rád bizatott. Lehet, hogy háziasszony vagy. Ha az vagy, akkor Isten téged tett meg a gyermekei tanítójává. Jól végezd a dolgodat. Bármi legyen is a feladatod, jól végezd azt. Figyeljük meg, hogyha a gyermek nagyon jól bizonyította, hogy méltó mindazokra a dolgokra, amik az apjáé voltak a királyságban, és ha tényleg hűséges gyermek volt, akkor a nevelő azt az üzenetet hozta az apához, miszerint, ó, a fiad! Ó, most én azt szeretném, ha ő ezt az üzenetet hozná rólad és rólam. Ó, a fiad! Minden gondolata csak rólad szól. Csak azon iparkodik, hogy neked örömet okozhasson. Annyira érteklődik a te dolgaid felül, hogy alig lehet őt visszatartani. Inkább legyek egy kicsit túl buzgó az atya országáért, mint hogy semmi buzgóság ne legyen bennem azért. Inkább dolgozzak túl sokat. És ahogy a Krisztus gyülekezete prédikátora mondta egyszer nekem, Branham úr, inkább a munkában robbanjak le, mint hogy berosdásodjak. És ez nagy igazság. Inkább a munkától fáradjak ki, és a lószerszámmal magamon halljak meg, ahogy Neville testvér mondta, mint hogy fel se vegyem magamra azt a szerszámot. Annál rosszabbat nem tehetünk, mint hogy nem is próbálkozunk. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azzal, amink van. És a Szentlélek a nevelőnk ezt fogja az atyához hozni. És most figyeljük meg, hogyha a gyermek, egy példamutató gyermek, arról az apa is tudott. És hogy mennyire szeretem az igét. Egy megadott időben, melyet az apa maga rendelt el, a gyermeket, az ő dicsősége és tisztessége a nyilvánosság előtt is be lett mutatva. Az apa fogta a maga gyermekét egy ünneplés során, és elvitte őt a nyilvános helyekre. Utána a saját fia volt, a saját házában született, a fiú helyzetét tekintve is a családba került, hogy apjának minden vagyonát örökölje. Látjátok? Nos, ha mi mindannyian jól viselkedünk, akkor egy dicsőséges napon mi is örökölni fogunk mindent. Isten az ő elrendelt napján, amikor minden embert meg fog ítélni Jézus Krisztus által, eljön az idő, amikor Isten kiosztja a jutalmakat a hűségeseknek, és elutasítja azokat, akik nem voltak hűségesek. Az Úr Jézus elmenet előtt éppen Isten benne volt, a galamb vezette a bárányt. Nem a maga akaratát megcselekedni jött, hanem az Atya akaratát, aki elküldte őt, a szellem vezette őt arra, hogy magával vigye Pétert, Jakabot és Jánost erre a magas hegyre. Ezt nagyon szeretem. És egy másik fontos dolog, ha nem haragudtok meg rám, amiért ilyen sokáig beszélek, de szeretném ezt elmondani a hallgatóságnak ma délelőtt, hogy ennek másik jelentése is van. Miután elhagyták a hegyet, lejöttek onnan, a következő kérdés hangzott el. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Kinek? Mit mondanak az emberek rólam? Amint én veletek voltam, megjelentettem magamat nektek. Mit mondanak az emberek rólam, az emberfiáról? Figyeljétek! Micsoda gyönyörű kép a máról! Miután elfogadtátok Krisztust, miután betöltekeztetek a szellemmel, mit mondanak az emberek rólatok? Mit mondanak az emberek, amikor látják, hogy érzelmileg annyira fel vagytok kavarva, hogy alig tudtok nyugton maradni? Az öröm könnyei patakokban folynak az arcotokról, amikor a kezeteket nem tudjátok lent tartani, amikor a Sion dalait éneklitek. Amikor nem tudtok nyugton maradni, amikor a bűnt látva nem tudjátok megállni, hogy békésen és csendesen ne szóljatok arról. Mit mondanak az emberek mindenről? Mit mondanak az emberek, amikor fekszetek, haldokoltok, igazán nyomorult állapotban vagytok, haldokoltok, és azt kéritek Isten egy gyermekétől, hogy imádkozzon veletek a gyógyulásotokért. Megvalljátok a bűneiteket, és minden dolgot az Atya elé helyeztek, és azt mondjátok, Atyám, bocsáss meg nekem, és most elfogadom Krisztus gyógyítomnak, és valóban meggyógyultok. Mit mondanak az emberek, hogy ki vagyok én, az emberfia? A hallgatóságra tekintek. Közületek néhányat ismerek. Évekkel ezelőtt rákban haldokoltatok az utolsó szakaszban. Néhányan teljesen máshogy néztetek ki, mások vakok voltak. És Isten az ő kegyelme szerint meggyógyított benneteket. És ahogy ti elmondjátok a ti bizonyságotokat szemtől szembe az embereknek, mit mondanak az emberek, hogy ki vagyok én, az emberfia? Mit mondanak erről? Az a kép hogyan változik mától fogva, pedig milyen fekete és sötét volt? Néhányan ezt mondják, ez fanatizmus. Néhányan úgy hívták őt, Beelzebub. Néhányan azt mondják, ez csak gondolatátvitel. Néhányan azt mondják, csak túlságosan izgatottak vagytok. Mások szerint ez fanatizmus, mások azt mondják, ezek csak érzelmek. De ti mit mondtok erről? Te mit mondasz erről a dologról? A heves természetű Péter általában nem a helyén való dolgokat mondta, de ezúttal jól szólt. Azt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nem érdekel, hogy a többiek mit szólnak majd. Ezt akkor is bizonyosan tudom, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Figyeljetek, sok időt tudnánk ezzel eltölteni, de menjünk tovább. Jézus azt mondta, boldog, az emberek átkozódhatnak, az emberek kinevethetnek. Az emberek mondhatják, hogy csak egy szent hempergő vagy. Az emberek nagyon sok névvel illethetnek téged, de ő azt mondta, boldog vagy te, Simon Jónának fia, a te atyád. Itt van. Készek vagytok? Mert nem test és vér jelentette ezt ki számodra. Te soha nem tanultál erről valamilyen teológián. Soha nem emberek tanításából hallottál erről. Nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Látjátok, honnan jön az? A nevelőtől, a Szentlélektől, aki kijelentés által megjelentette azt. És én azt mondom neked, hogy te Péter vagy, kicsi kő. Én vagyok a nagy kőszikla. Én vagyok a csúcskő. És te vagy a rám helyezett kicsi kő. Az építők választottak téged. Nem te választottad magadat. Az építők választottak téged. Isten angyalai, amikor egy napon ott dolgoztak a kőbányában, téged hívtak elő, és te alárendelted magadat nekem. Én a magam elképzelése szerint vágtalak ki téged. Olyanná tettelek, amilyennek látni akartalak. Én vágtalak téged körbe, te csak nyugodtan álltál, és kicsikőként én helyeztelek el téged, hogy illeszkedjél más kövekhez, hogy vezessél más köveket. Ez a kő vezesse azt a követ, azt a követ. És a szeretet cementje tart össze benneteket, ez teszi ki azt az alapot, amely én vagyok, hogy összeilleszkedjek minden olyan kővel, aki az én nevemet vallja és elfogadja ezt a kijelentést. És ezen a kősziklán az Isten kijelentésén, amely nyugodtan áll és engedi, hogy vágják, a kő a kijelentés. Fogom felépíteni az én egyházamat, és a pokolkapui sem diadalmaskodhatnak azon. Ezzel mutatja azt, hogy a pokolkapui bizonnyal ellene lesznek, de legyőzni nem fogják tudni. És most, barátaim, hadd mondja azt, hogy az élő Isten teljes egyháza csak is az Úr Jézus Krisztus elleni kijelentésére van szilárdan felépítve. Nem számít, hogy mennyit tanultál, hogy milyen okos vagy, hogy milyen jól ismered a Bibliát, a Sátán nálad jobban ismeri azt. Csak is a kijelentésen keresztül, Isten a Szent Lelken, a te nevelődőn keresztül jelentette ki neked, hogy ő az ő kegyelme által megtart téged. Ha ő ma délelőtt a kijelentés által kijelenti neked, hogy ezennel vége a te szenvedéseidnek, hogy vége a te betegségednek, akkor a gyötrődés minden szelleme sem tudja megingatni azt az alapot, még ha minden orvos ellent is mondanak. Mert ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, és a pokolkapui sem diadalmaskodhatnak rajta. Ellene fognak állni, de nem győzhetnek fölötte. Mert ha az ellenség özönvízként is fog jönni, Isten szelleme falat fog állítani elé minden alkalommal. Látjátok? Értitek? Nos, Jézus kijelentve a tanítványoknak, nézzétek meg az Édenkertben, amikor Káin hozta az imádathoz való áldozatot, ahogy azt Ábel is tette. Ő imádta Istent, fizetett a gyülekezetnek, áldozott. Minden vallásos cselekvést elvégzett. Fényesebben, jobban, odaillőbben, mint ahogy azt Ábel tette. Jobb oltárt épített, szebbet épített. Csillogást adott az imádathoz. Látjátok még, hogy az ilyesmire való hajlam hogyan munkálkodik még most is Ádám fiai között? Ragyogást adott hozzá a mező gyümölcseit, a szép nagy liliomokat. És nem csak annyit tett, hanem imádta Istent. Van olyan út, amely jónak tűnik az embernek. De amit ő csinált, az az volt, hogy a saját ismeretén keresztül imádta Istent. Nem a kijelentés szerint imádta az Istent. és ez lehetséges. Értsétek most meg, figyeljetek! Az ismereten keresztül is imádhatjátok Istent. Járhattok gyülekezetbe az ismeretetek miatt, mert tudjátok, hogy ezt tennetek kell. De ha így jártok gyülekezetbe, akkor az imádatotok hiába való. De amikor valami történik ott lent, a szívetekben, ami miatt szeretitek Istent úgy, hogy nem is tudnátok távol maradni a gyülekezettől, az a kinyilatkoztatás, Isten kijelentése. Akkoriban nem volt Bibliájuk. Még csak papírjuk vagy toluk sem volt, hogy dolgozhattak volna vele. Nem voltak iskoláik. Ezért Ábel a kijelentés szerint, amit Isten jelentett ki neki, hogy nem a szépség, nem a mezőgyümölcsei, nem az almák miatt kellett elhagyniuk az édenkertet, hanem a vér miatt. Ez ki lett jelentve neki. És ezért ment el, és hozott egy bárányt. Kijelentés által ő előre látta az igaz bárány eljövetelét. Kijelentés által felajánlotta az Istennek, és Isten elfogadta azt. Az egész gyülekezet a szellemi kijelentésre épül fel. Milyen csodálatos. Nos, hogy ennek a végére érjünk. Ott voltak a hegyen. És miután Jézus engedelmes gyermek volt, a testet, a bárányt, a Szentlélek vezette, Isten mozdult benne. Nem a magam akaratát megtenni jöttem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. És az, aki elküldött engem, az Atya, aki elküldött engem, velem van. És ahogyan az Atya elküldött engem, és velem volt, úgy küldelek el én benneteket. Ő nem csak elküldte, hanem ő vele is ment. Isten nem csak tanítja az embert, és elküldi őt valamilyen teológiai megtapasztalásról szóló kijelentéssel, hanem hogyha az ember valóban fel van készülve, akkor Isten vele megy. Én veletek maradok, bennetek leszek az idők végezetéig. Figyeljük meg, hogy az ige mennyire csodálatosan halad így együtt. Hogyan betonozza azt a Szentlélek bele az emberek szívébe a kijelentés és az Úr Jézus szeretete által. Nagyon figyeljük ezt meg. Ott, miután engedelmes volt, két vagy három tanú bizonyságára a Földön élő legjobb tanúk voltak. Szeretet. Péter, Jakab és János, remény, hit, ember szeretet, a reménység tanúi, a hit tanúi, és a szeretet tanúi előtt Isten az ő fiát, az őt megillető helyzetbe helyezte, a világ által valaha is ismert három legnagyobb megnyilvánulás, remény, hit és szeretet nyilvánosság előtt. És ott, amint a régi idők apáik kihozták az ő fiukat, és ruhát adtak rá, szertartást végeztek el, és utána a fiú neve egyenértékű volt az apa nevével. A fiú valóban minden dolog örökösévé vált. Isten odállította Krisztust a megdicsülés hegyre, a remény, hit és a szeretet tanúbizonysága elé, és egy felhővel árnyékolta be őt. És a Biblia azt mondja, az ő köpenye úgy tündöglött, mint a nap. És hang hallatszott a mennyből, amely ezt mondta. Ez az én szerelmes fiam. Nos, Péter itt is rendkívül izgatott, mint általában. Ő egy nagyon buzgó ember volt. Bárcsak mindannyian buzgók volnánk. Sokszor mondhatunk jó dolgokat buzgó munkánk közben is. De Péter nagyon lázba jött, amikor valóban megértette, hogy mi is történik. Isten nem sokára lehetőséget adott neki, hogy bizonyságot tegyen, amikor a hegyről lementek. De amikor ő látta ott állni, hárman voltak ott, remény, hit és szeretet. Hárman álltak a hegyen. Péter, Jakab és János itt. Mózes, Illés és Krisztus ott álltak, ezek hármukkal szemben. Most ők néztek, ott állt Mózes először, utána Illés, a próféta. Néhányan azt kérdezik tőlünk, fogjuk-e ismerni egymást, amikor a mennybe érünk? Mikor Illés és Mózes már több száz éve nem voltak jelen a világon. Nem csak egymást fogjuk ismerni, hanem azokat is ismerni fogjuk, akiket soha nem is láttunk. Péter, Jakab és János soha nem látták Mózest, és mégis egy szempillantás alatt felismerték őket, amikor ott álltak a mindenható árnyéka alatt. Milyen lesz majd, amikor mi ott fogunk állni? Senkit ismerni fogom, amikor meglátom őt. Ismerni fogom a hangját, bár soha nem hallottam őt. Ismerni fogom Wesleyt, ismerni fogom Moodyt, Calvin, Knoxot. Mindannyiukat ismerni fogjuk, amikor oda kerülünk. Más külsőnk lesz, mint most. Mi egy idéglenes, vagyis megdicsült állapotban leszünk. Péter, Jakab és János úgy voltak. Tehát, ha ők ott fel tudtak ismerni embereket, akiről korábban még csak képet sem láttak, és azok több száz éve nem éltek a világon, de ők ott mégis egy szempillantás alatt fel tudták ismerni őket. Kétség kívül. Milyen lesz majd, amikor mi megdicsülten fogunk ott állni az ő jelenlétében? Fogjuk-e ismerni egymást? Természetesen, mindenkit ismerni fogunk. A végtelenség lesz ott rajtunk, amint Isten végtelen. Figyeljük meg! Most már be kell fejeznem. Ahogy nézték őket is Péter, mint ahogyan egy igazán jó teológus hallgató azt mondaná, tudjátok, szerintem minden gyülekezetnek igaza van. Nem számít, hogyha ortodox hited van, ugyanúgy nem számít, ha valaki mohamedán vagy buddhista, mindnyájukat össze lehet hozni. Péter azt mondta, jó nekünk itt lennünk, építsünk most három sátrat. Építsünk egy teológiát Mózesnek. Építsünk egy teológiát Illésnek. És akik csak a törvény alatt akarják Istent imádni, azok is hadd imádják őt. És most vegyük csak észre. Ők néztek, Péter és a többiek, Mózes nézték. Mózes a törvényt képviselte. Isten azért adta Izrael gyermekeinek a törvényt, mert ők a törvényt akarták. Isten nem akarta, hogy nekik törvényük legyen. Az ember választása. A 2 Mózes 19-ben a nép azt mondta, adj nekünk valamit, ami alapján kiérdemelhetjük a mi üdvösségünket. Más szavakkal. Megtartunk egy törvényt, ha te adsz nekünk törvényt. Azonban az soha nem volt Isten terve. Jobb elvetni magunktól a tervezgetést, a magunkét, és csak az ő tervét használni. Sokkal könnyebbnek találom ezt az ő tervének megtartását. Ott áll Mózes a törvény. Péter azt mondta, most néhányan a törvényt tartjuk meg, és egyetlen tesse meg azon meg a törvény megtartása által. Tehát, miután ott állt Isten törvénye, mellette ott állt Illés. Így jönnek egymás után, sorrendben. A következő, aki ott állt, Illés volt. Mózes után jött. Illés képviselte Isten igazság szolgáltatását, a prófétákat. Illés képviselte Isten igazságosságát olyannyira, hogy Illés az égből jövő tűzzel emésztetett fel, és ölelettetett meg 50 embert. És ő képviselte Isten igazságosságát. Tehát Péter akarta Isten törvényét és Isten igazságosságát. Egy ember sem tartatik meg a törvény által. És ha elesel, ha megszeged a törvényt, akkor csak is egy dolog maradt hátra. A halál. Ez Isten igazság szolgáltatása. Ezt Isten megköveteli. Az ő igazságos törvényének, igazságosnak is kell maradnia. Tehát akkor, Még miközben Péter beszélt és sátort akart építeni, és Istentől kérdezte, hogy megteheti-e azt, amikor ők visszanéztek, akkor csak Jézus látták. A törvény elbukott. Ma délelőtt mi is vegyük le a szemünket az önigazultságról, vagy olyan dologról, amit mi tettünk. Én nem könyörgök a törvényért. Nem lehetek megítélve a törvény által, mert én törvény nélküli vagyok. Egy ember sem tartotta meg a törvényt. Nem tudták megtartani a törvényt. És önmagadat sem tudod megtartani, megmenteni. Nem tudod önmagadat meggyógyítani. És ha a törvény a te saját ember csinálta akaratod szerint bele akartad vetíteni a tervbe, akkor a törvény az elbukásod esetén csak is egy dolgot követel meg. Az igazságosságot. Az igazságosság pedig nem más, mint hogy meg legyél ítélve és örökre meghalljál. Az a teljes megsemmisülést követeli meg. Mert ha a törvényből csak egyet is megszegünk, az egész törvény megszegéséért vagyunk vétkesek. Ezért meg kell halnod, de Isten, ahogy Isten törvényére nézünk, Isten igazság szolgáltatására is nézzünk. Most tekintsünk másfelé a szemeinkkel. Nézzünk ide, ott állt Jézus, Isten szeretetét képviselve. Nem a törvény, nem az igazságosságot, hanem benne volt mind a törvény, mint pedig az igazságosság betöltetése. Ez az én szerelmes fiam. Nincs semmi magunk csinált a dolog. Hallgassunk a nevelőnkre. Ezért mondhatta Péter, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A törvény és az igazságszolgáltatás Krisztusban találkozott, és ez Isten szeretete az emberi faj felé. Isten szeretete. Úgy szeretette Isten a világot. Irgalmas Istenünk ma délelőtt, amint ezért a hallgatóságért könyörgök. Mi nem a törvényért könyörgünk, mi nem kérünk semmiféle törvényt. Nem akarjuk, hogy a saját érdemünk szerint ítélj meg bennünket. Nem akarom a te igazság szolgáltatásodat. Uram, nem, ne a te igazság szolgáltatásod jöjjön rám, soha, Uram, hanem a te irgalmadat kérem. Ő azt mondta, őt hallgassátok. Miért hallgassam őt? Ő az egyetlen, akinél az üdvösség van. Mária, József és az összes többi szent is nagyszerű emberek voltak, de csak is őt. Őt hallgassátok. Ő az egyetlen közbenjáró. Ő az egyetlen közbenjáró Isten és ember között, Krisztus Jézus. Miért hallgassam őt? A törvény nem tudott nekem békességet adni, ő azonban igen. Az igazságszolgáltatás semmit nem adhatott nekem, csak is ítéletet. Ő azonban békességet és megbékélést ad nekem. A törvény elítélhetett engem, mert ha beteg vagyok, a törvény megköveteli tőlem, hogy mind a természet törvénye, mind Isten igazságossága elvégeztessen rajtam, tehát meg kell fizetnem a büntetésemet. De én ma délelőtt az én fájdalmaimat és az én tekintetemet elfordítom mind a törvényről, mind az igazságszolgáltatásról és Isten tekintetére nézek, aki önmagával békített meg engem, kegyelem által, és nem törvény vagy igazságosság által, hanem a megbékéltetésen keresztül kifizette annak az árát, hogy az embert és az Istent újra egybehozza, hogy egyé tegye őket. Lent Svájcban nem is olyan rég. Ezzel a megjegyzéssel szeretnék zárni. Ti gyerekek, akik iskolába jártok, még mindig ismeritek ezt a történetet, ami soha nem fog kihalni a nép emlékezetéből. Igaz, hogy a mi országunkban már sokan elfelejtették azt, de Svájcban, ahol ez megtörtént, soha nem fog feledésbe merülni. Emlékeztek az iskolai olvasókönyvetekből Arnold von Winkelriedre, Svájc nagy hősére? Ha ma csak megemlítitek is a nevét, a svájci Alpokban az arcuk elpirul és könyvszökik a szemükbe. Sok-sok évvel ezelőtt. A svájciak békeszerető emberek. Olyan németek, akik a korai századokban leköltöztek a hegyekbe, ahol semmiük sem volt. De ők létrehoztak, a németek okossága van bennük. A németek felsőbbrendű fajként gondolnak magukra, ez igaz, de próbálnak feltalálni fegyvereket és bombákat, hogy az egész világot leigáztassák az ő okosságuk által. A svájciak azonban békeszerető emberek. Leköltöztek és készítettek maguknak, beszereztek valami anyagot, és a barátaiknak órákat készítenek és békességben élnek. Aztán magasan a svájci hegyekben sok évvel ezelőtt, amikor felállították a saját királyságukat, vagyis inkább kormányzatukat, ők nem lettek katonai nemzetté, ők békeszerető nemzet voltak. Egy napon megszállók jöttek az ő területükre, és mindenüktől kifosztották őket. Semmit nem kíméltek. Bármit is építettek fel. Köveket zúdított le az ellenség a hegyekről. A svájci hadsereg pedig egy mezőn volt a hegy lábánál. Gyönyörű Svájcban milyen sokat néztem őket, hogy hogyan művelik a földjeiket, aztán feljebb a tehenek vannak, még feljebb a hegyen a juhok, és a hegyteteje táján kecskéket tartanak. És milyen szépen tudnak jódlizni, amit az amerikai hollywoodi úgynevezett jódlizók próbálnak leutánozni, de a kettőt még csak összehasonlítani sem lehet. Veszély esetén kürtöket fújnak meg, és minden szomszéd összegyűlik, ha egyikük valamilyen bajba kerül, vagy szükségben van. Mi pedig most a trombitákat jazz és rock'n'roll együttesekben használjuk. Ó, ez olyan micsoda romlottság. Figyeljetek, barátaim, hadd idézzem az egyik segítő megjegyzését. Ha Isten nem küld ítéletet erre a házasságtörő nemzedékre, akkor neki fel fog kelleni támasztani Szodomát és Gomorát, és bocsánatot kérni tőlük, amiért felégette őket. Ez így van, természetesen. Ő igazságos, és semmi más nem lehet tenni Istennek, azt el kell végeznie. Amíg kitárva vannak az irgalom karjai, addig meneküljetek oda. És ott, a hegyen, ahol az a kis hadsereg állt, éppen azzal felfegyverezve magát, amit talált, pajzsokkal, botokkal, fűrészlapokkal, vasvillákkal is, amit csak találtak. Egyfolytában csak hátrálniuk kellett, hiszen a hatalmas idegen hadsereg előrenyomulók téglafalként jött feléjük. Ott minden ember képzett katona volt, nagy lándzsáik voltak, és csak meneteltek előre, egyre inkább hátraszorítva a kis svájci hadsereget a hegyhez. Reménytelen volt a helyzetük. Minden próbálkozásuk sötét és sikertelen volt, semmi sem menthette meg őket. Egy idő után közülük felkiáltott valaki, Arnold von Winkelried. Kilépett és azt mondta: testvéreim, ma meghalok Svájcért és a szabadságért. Azt mondta, szeretjük a hazánkat, amiért apáink harcoltak, mert azt akarták, hogy az a miénk legyen. És ma veszélyben van a mi hazánk. Ma én szabadon odaadom az életemet Svájcért. Azt mondta, ott a hegy mögött van az én drága otthonom, szerető feleségem és a kisgyermekeim, akik várják, hogy hazatérjek. De, mondta, soha többé nem fogom látni őket ezen a földön. Azt mondta, ma meghalok Svájcért. Azt mondták, mit fogsz tenni, Arnold von Winkelried? Ő azt mondta, kövessetek, áttöröm az ellenség sorait, áttörök az előörsökön. Aztán fogjátok, amit csak találtok, és teljes erőtökből harcoljatok. A hadviselés embereként küzdjetek azzal, amitek van minden erőtökből. Aztán felemelte a kezeit, és megnézte, hogy hová érkeztek legsűrűbben a lándzsák. Felemelt kezekkel ezt kiáltotta: utat a szabadságnak, és elkezdett rohanni a közeledő ellenséges fal felé. Utat a szabadságnak, kiáltotta. A legvastagabb lándzsák közé rohant, karjait a lándzsák köré fonta, melkasán gyűjtötte össze őket, és meghalt. És aztán a svájciak követték őt azzal, amiük volt. Ez akkora megdöbbenést váltott ki, hogy tényleg átszakították az előörseiket. Az ellenséges katonák teljesen elveszítették a helyüket. Nem tudták, mit kell tenniük. A svájciak közöttük előre nyúlva győztek, és Svájc azóta sem hadakozott háborúban. Amíg csak Svájc meg lesz, addig emlékezni fognak Arnold von Winkelriedre. De ez a csodálatos hős, bár senkihez sem hasonlítható, mégiscsak egy apró dolog ahhoz a naphoz képest, mikor Ádám fiai amikor a törvény kudarcot vallott, és a proféták igazságszolgáltatása kudarcot vallott, ahol a törvény gyenge volt, és nem tudott senkit megmenteni a bárány feláldozás által. Az állati vér és az állati szellem már nem térhettek vissza. Kudarcot vallottak. Ezt a sátán tudta a legjobban, és Isten igazságszolgáltatása, amikor az égből jövő tűzzel felemésztette az 50 embert, és a proféták által a földön hirdetett igazságszolgáltatás, az emberek folyamatosan lett kitélve. Minden remény elszállt, Isten küldte a törvényt, Isten küldte a profétákat, és ők valamennyien kudarcot vallottak. Minden remény elszállt az emberiségtől. Egy napon, a dicsőség seregei közül, az Isten fia kilépett, és azt mondta, a mai napon szabadságot hozok Ádám fiai számára. És ahogy ott állt, amikor minden reménység, az ördög betegséget hoz ránk, bűnt hoz ránk, és nekünk azokat magunkra kellett vennünk, a törvény igazságossága megkövetelte azt, és amikor mi elbuktunk a törvény megtartásában, amiért a törvény elítél bennünket, az igazságszolgáltatást kellett végrehajtani. Nem volt kiút, semmit sem tehettünk. De ő előrelépett. Az angyal azt mondta, mit fogsz te tenni? Ő a földre jött. És azt mondta, most ti, Ádámnak minden fia, vegyétek, amit csak adok nektek a küzdelemhez, és minden erőtökből harcoljatok. És ő nem talált gyenge pontot a teológiák, szemináriumok felépítése, a felekezetek tanítása között. Ő odament, ahol a legsűrűbben hullottak a lándzsák, keresztül a halál árnyékának völgyén. Ő összegyűjtötte a halált és a betegséget karjaival a saját mellkasára. És visszaküldte a szent lelket pünkös napján, kezeinkbe helyezte őt, és Ádám minden gyermekétől elvárja, hogy minden erejéből küzdjön. Lehet, hogy kinevetnek, hogy üldöznek, hogy szent hempergőnek mondanak, és még minden más, de minden erődből harcolj, mert a győzelem bizonyos. Hála ezért Istennek! Az ellenség ki van mozdítva a helyéből. Az előörseinek sorai át vannak szakítva. A mi üdvösségünk kapitánya pedig ma is vezet bennünket a Szentlélek keresztsége által. Ó, Ádám fiai és lányai! Miért csak ültök itt, míg meg nem haltok? Keljünk fel és tegyünk valamit! Fogjuk, amink van! Még csak ha egy halandó ajak is az, amit még tudunk mozgatni. Adjunk dicséretet az Úrnak. Adjunk neki hálát a mi üdvösségünkért. Ha bűnös vagy, akkor soha nem tudod magad kihívni ennek a földnek a kőbányájából, ahonnan Isten kirobbantott téged az evangéliummal. Állj hát nyugodtan, és engedd, hogy Isten körbefűrészeljen téged, hogy téged is belehelyezzen az épületbe. Ha beteg vagy, emlékezz, hogy Jézus legyőzte a halált, a poklot, a betegséget, a sírt és mindent, amikor meghalt érted a Golgotán. Fogjuk ma délőtt, amink van, és a tőlünk telhető legjobban küzdjünk. Miközben fejünket meghajtva imádkozunk, kérném, hogy a testvérnő jöjjön a zongorához, és valamilyen szép dicséretet játszon, miközben mi... Értelmes emberek, értékelitek-e ma délőtt az Úr Jézus halálát? A gyülekezeteitek nem fognak működni, bármennyire is nagyszerűek azok. Az iskoláitok szégyenletes kudarcot fognak vallani, bár lehet, hogy nagyon jók azok. Az orvosaitok kudarcot fognak vallani, bár lehet, hogy jó szakemberek. De ma délelőtt fordítsuk el tekintetünket a gyülekezetek, a felekezetek törvényeitől, az orvosi rendelőktől, bármennyire is jók azok, és halljuk meg az árnyékból előjövő hangját, aki ma délelőtt is beárnyékol minket. Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok! Drága mennyei atyánk, alázatosan, ahogy a keresztények jöhetnek eléd, a mi elveszetteink és szükségben lévőink nevében jövünk hozzád. Vedd ezeket a mai szavakat, És ó, Szentlélek, aki a gyülekezetet vezeted, neveld Istenem a te gyermekeidet ma. Lehet, hogy sokan letértek az útról, és már nem ismerik Isten útját. Sötétek és feketék, reményeik kutatott voltak, de ők ismét a Golgotára tekintenek, ahol te elfogadtad az ellenség üdvözös nyilait. A betegség, a fájdalom, az egész emberiség ellenségének nyilait. Te a te kebledre gyűjtötted azokat össze, és utat törtél. És ma délelőtt lent azon a sötét árnyékon keresztül dicsőségben látjuk a mi otthonunkat. Ahogy Winkelried azt mondta, a hegy mögött van az otthonom, ahol hazavárnak engem, de többé nem látnak engem. De te, Jézus, soha nem mondtad. Többé már nem látnak engem. Te azt mondtad, az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, és helyet készítek nektek. Eljövök értetek, és magamhoz fogadlak benneteket. Mennyire tiszteljük a nemes Winkelried halálát, de ő halandó ember volt. Csak meghalhatott, a többieket maga mögött hagyva. De te eljöttél meghalni és megváltani, és nem azért, hogy a szeretteinktől el, hanem hogy a szeretteinkhez vigyél minket, nem el az otthonainktól, hanem haza. Áttörtél a halál sötétségén, hogy a völgy mögött mi is megláthassuk Isten áldásait. És most, ma, drága atyánk, ha a te gyermekeid közül itt van valaki, akit te kirobbantottál az élet kőbányájából, a te evangéliumoddal, mert vágytál ő rá, és formáltad őt ma délelőtt, alakítottad őt, lefűrészelted az ő szokásait, a gonosz gondolkozását, a szóharcait és visszacsúszását. És most újra bele akarod őt illeszteni az épületbe. Uram, szólsz most az ő szívükhöz? És miközben a fejénk meg vannak hajtva, van-e itt olyan gyermek, aki letért az útról, vagy aki soha nem is járt az úton? De érzitek, hogy ma ti is benne akartok ebben lenni, ti is egy kő szeretnétek lenni Isten épületében? Emeljétek fel a kezeteket Krisztushoz, és mondjátok, Krisztus, vágd le az én világiasságomat. Isten áldjon meg téged ott hátul, fiatalember, Isten áldjon meg téged, hölgyem, Isten áldjon meg, Uram, Isten áldjon, testvérnő, Isten áldjon, van-e más? Most, miközben fejénket meghajtva várjuk a Szent Lelket, ti tudjátok, hogy elestetek-e Istentől, vagy sem? Elestetek-e akkor, amikor a nagy győztes azt mondta, jöjj, kövess engem, vedd fel a keresztet, tagadd meg magad, és kövess engem. Én áttörök az ellenség sorain. Én áttörök a bűn elősein. Én áttörök a betegség sorain, és te kövess engem. És minden erőddel harcolj, mert én utat török neked, és otthonainkat megtartom az örök életre. Idegen vagy Isten számára, tőle távol lévő? Csak emeld fel a kezed. Isten áldjon meg, fiatalember. Van-e más, aki még soha nem emelte fel a kezét, de most megteszi? Mondd azt, Brian testvér, emlékezz rám ma. Most Krisztushoz akarok jönni. Isten áldjon, testvérnő. Most Krisztushoz akarok jönni, hogy az ő fűrésze vágjon engem is körbe. Valami ma délelőtt megérítette a szívemet, bennem valami megremegett, a világi szokásaim elborítottak engem, a világ szennye és mocska leleplezett, elborított engem. De az evangélium ma leleplezett engem, és én bűnösen állok Isten szín előtt, tudom. Azt akarom, hogy Isten belőlem is követ formáljon, vágjon ki engem, és helyezzen az ő királyságába. Akarom, hogy ma leleplezzen engem, és amint ő leveszi rólam a szennyet, akarom, hogy ő körülfűrészeljen engem, és az ő királyságába helyezzen. Felemelnétek a kezeteket ő hozzá, mielőtt imádkozunk a bűnösökért? Rendben. 4-5 kéz van felemelve. Imádkozom értetek. Talán most nincs, nem áll módunkban előrehívást csinálni. Talán várjatok egy pár percet. Én miután a betegekért imádkoztam, szeretném, ha ti is idejönnétek. Most értetek fogok imádkozni, hogy Isten valami különlegeset adjon meg nektek. Mennyei atyánk! A te szent igédben megvan írva, a te írásod szerint, Máté evangéliumának az 5. részében, hogy aki hallja az én beszédemet és hisz abban, aki elküldött engem, örök élete van. Az nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Hallgasd meg a te szolgád könyörgését mindezekért, akik felemelték a kezüket. Te azt mondtad, egy ember sem jön hozzám, csak ha az Atya vonja őt. És te magad felé vontad őket ma délőtt, ők hallottak, és felemelték a kezüket. A hit hallásból van az ige hallása által. Köszönöm neked ma őket. Imádkozom, hogy szentelj meg minden hívőt. Töltsd be a szent lelkeddel azokat, akik éhesek a szívükben, akik ma reggel megálltak a világtól, és akik azt akarják, hogy követként fűrészeljék őket körül, hogy beépülhessenek a Mester építményébe. Ezt kérjük a Krisztus nevében. Amen. Nem érzitek, hogy mások lettetek? Nem igaz, hogy a Szentlélek egyszerűen fogja Isten igéjét, mintha az egy dörzskefe lenne, és egyszerűen ledörzseli a világ dolgait? Aztán egészen újnak érzed magad. Énekeljük ezt a dicsőséges régi himnuszt még egyszer, Isten dicsőségére. Egy forrás van, melyből fakad bűntörlő drága vér. Mindannyian együtt. Rendben. Egy forrás van, melyből fakad bűntörlő drága vér. E vér csodás nyugalmat ad, itt bú baj véget ér. E forrás értem is buzog, örömmel vallom ezt. Jézus a bűnért áldozott, s enyém is a kereszt. Most valamit megkérdezek tőletek. Hányan érzitek azt, hogy bűneitek a vér alatt vannak? Emeljétek fel a kezeteket. Hiszem, hogy Isten megbocsájt nekem, és az ő gyermeke vagyok. A kereszten az egyik lator, e forrás nyerte meg, és tisztán ment a mennybe, ahol mindent elnyerhetett. Az az ember haldoklott, örvendezett, hogy meglátta az ő napján a forrást. Gyötör a bűn, nem volt remény, és a vér így megsegít, halálomig dicsérméne forrás erejét. Miközben ezt a verszakot énekeljük, és ismét a refrénhez érünk, azt kérem tőletek, hogy fogjatok kezet valakivel, aki a közeletekben ül. Mondjátok, Isten áldjon meg, keresztény testvérem. Bárki is van ott, énekeljük ismét az Úrnak. Először emeljük fel a kezeinket, és énekeljünk, kereszten az egyik lator. Most a refrénnél fogjunk kezet egymással. Kereszten az egyik lator. Atyánk, mi most téged imádunk. E forrást lelte meg. E forrás értem is buzog. Örömmel vallom ezt. Jézus a bűnért áldozott, és enyém is a kereszt. Most fogjunk kezet egymással. Örömmel vallom ezt, Jézus a bűnért áldozott, s enyém is a kereszt. Milyen boldogok vagyunk mi ma, keresztény hívőként, az ország polgáraiként, hogy Isten elmossa a mi bűneinket, és új teremtésé tett bennünket Krisztus Jézusban. Örültök-e az Úrnak? Csodálatos! Emlékezzetek, barátaim, ma este ismét alkalom lesz. Isten áldjon meg benneteket. Egy kicsit hosszabban beszéltem ma délőtt, mint ahogy akartam. Az alkalom után rögtön egy találkozóra kell mennem. Találkoznom kell néhányotokkal, kedves barátaim. Talán el tudnánk azt halasztani ma estére, amikor visszajövök az itteni esti alkalomra. Mert én egyszerűen azt hittem, hogy 11-re végzek, de most hányótokért kell imádkoznom? Emeljétek fel a kezeteket mindenütt, sok emberért kell imádkoznom. Mondtam nektek, hogy az az evangélikus ember írt nekem egy levelet, és károsztatott engem, ezt mondta. Egy olyan ember, aki másoknak prédikál, tényleg ezt teszem, hogy mondhatja azt, hogy az ördög nem tud gyógyítani, és így tovább. A tőlem tehető leggyengédebben válaszoltam neki. Visszaírt egy levelet, és azt mondta, szeretnék találkozni önnel az üzletemberek megbeszélésén. És én megkértem úrtestvért, hogy neki is adjon egy helyet, ő igent mondott. Úgyhogy elvittek engem az evangélikus teológiára. Ott egy vacsorát szerveztek, az összes hallgató és tanár ott volt. Ez az ember a dékányuk volt, ő ült mellettem, együtt vacsoráztunk. Ők németek voltak, és egy igen nagy vacsorát készítettek. A hölgyek szolgálták fel az ételt, és így tovább. A vacsora után ez az evangélikus dékán, az intézmény dékánja felállt, és azt mondta, Brem testvér, én egy célért hívtam ide önt. Tovább folytatta, azért, mert mi meg akarjuk találni Istent a Szentlélek keresztségében. Ránéztem, utána pedig Mór testvérre. Mór testvér pedig rám tekintett. A férfi azt mondta, én kritizáltam önt, és ezért bocsánatot kérek. Azt mondta, Bram testvér, önnek igaza van, és kérem, hogy bocsásson meg nekem. És most akarjuk a Szentlélek keresztségét. Azt mondta, mi már láttunk embereket székeken rúgkapálózni, láttunk embereket dolgokat szétszedni, de mi az igazi szent lelket akarjuk. Azt mondtam, ti hisztek? Ő azt mondta. Én azt mondtam, mi az evangélikus teológia? Mi az evangélikus felekezet? Ő azt mondta, nekünk nem számít az evangélikus felekezet. Mi Krisztust akarjuk. És Bob Schuller és a többiek, a keresztény hírnök szerkesztője, a többiek vették a szent lelket. Billy egy kebel barátja is, és az ott lévők. Azok a testvérek éheztek a Szentlélekre. Aztán azt mondtam. Ő azt mondta, ez az evangélikusoknak van? Én azt mondtam, ez annak van, aki csak akarja, jöjjön el. Ő azt mondta, hogyan lehet ez a miénk? Én azt mondtam, tényleg komolyan akarod? Ő azt mondta, igen, Brem testvér, a szívünk mélyéből. Én azt mondtam, és ti hallgatók, mindenki felemelte a kezét, és patakokban folyt a könny az arcukról. Mi akarjuk Jézust? Azt mondtam nekik, toljátok el magatoktól a tányéraitokat, fogjátok a székeiteket, és tegyétek őket a fal felé. Mindenki ezt cselekedte. Utána azt mondtam, most térdeljetek le arcotokkal a fal felé, és kezdjétek el kérni a szent lelket. Bortestvért kértem meg, hogy álljon fel és imádkozzon. Én pedig mentem, és kézrátétellel imádkoztam az összes hallgatóért, és mind a 72 diák és a dékán is megkapta a Szentlélek keresztséget. És most megrengetik a vidéket, ahol élnek, csodákkal, és Isten munkájával. Gyógyító szolgálatok vannak, és mindezek a dolgok az evangélikus teológián. Ó, a teljes szívemből énekelni tudnék. Miért? Amikor éhezünk és szomjózunk. Ez a szegény kis asszony, aki rákban haldoklik, ő nyilván éhezik és szomjazik a mai délőtt, hogy Isten meggyógyítsa őt. Sokan ültök itt ma szívbetegséggel. Természetesen. Meghaltok, ha Isten meg nem gyógyít benneteket. A többieknek más betegségeik vannak, nagyon súlyosak. De barátom, ne az igazságosságra tekints, mert te nem fizetheted meg az igazság szolgáltatására. Ne a törvényre tekints, mert a törvényt nem lehet megtartani, hanem csak Jézusra tekints, mert ő az egyetlen, aki megváltott téged. Hitáltal az ő nevében meggyógyulhatsz ma délelőtt. És ha Isten elküldött 72 evangélikus szolgálót, hogy az evangéliumot hirdesse a keresztséggel, kézrátétel által. Jézus azt mondta, hogy amikor ő nekünk adja a harcainkat, mint Winkelried, ahogy azt mondta, harcoljatok azzal, amitek van. Ezt mondta ő, ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. Az én nevemben gonosz szellemeket űznek ki, vagy démonokat, új nyelveken szólnak, és a kígyó marja meg őket, nem fog nekik ártani. Kezeiket betegekre helyezik, és azok meggyógyulnak. És nézzük meg, hogy mennyi mindenki van kivágva a világból most, ahogy az evangélium terjed. És Ádám fiai, akik felvették az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, küzdenek és átvágják most az ellenség sorait. És mi küzdünk, ahogy csak bírunk. És ti, akik jól vagytok ma délelőtt, akik értékelitek a jó egészséget, emlékezzetek a betegekre, ahogy most imádkozunk értük. Kérem, hogy a betegek ezen az oldalon sorakozzanak fel, a jobb oldalomon. Kérem, hogy a vének segítsenek nekik. kérem az evangélium szolgáit, hogy idáljanak közelre imádkozni. Ha lehetséges, ne menjenek el. Szeretnék nem sokára újabb előrehívást csinálni, amint lehetséges. A szolgálat nem ér véget a betegekért való imádsággal. Tehát álljatok sorba ezen az oldalon. Nevél testvért, ami kedves testvérünket kérjük, hogy tegye azt, amit rendszerint szokott, ha lehetséges. Isten áldjon meg testvérnő. Mi volt az? Higgy, ó, csak higgy! Higgy, ó, csak higgy! Minden lehetséges, csak higgy! Merre tekintsünk? Jézusra! Az orvosok kudarcot vallottak. Minden más kudarcot vallott. De ez az én szerelmes fiam. Őt hallgassátok. Mit mondott? Azt mondta, őt hallgassátok. Mit mondott? Csak higgy. Miért? Minden lehetséges. Ne félj, kicsi nyár. Keresztről a trónra. Mentő. Egyedül ment. Minden hatalom a földön, és minden hatalom ott fent, neki adatott, mert szereti anyáját. Minden hatalom betegség fölött, és minden neki adatott, őt hallgassátok. Csak higgy. Csak higgy. Amikor minden kudarcot vall, az orvos kudarcot vall. Amikor minden kudarcot vall, mit mondott ő? Csak higgy. Néhány száz, úgy gondolom. Néhányan tolószékeken jöttök. Egy itt feszítőkereten van a halál küszöbém. A ti szeretett orvosaitok, akik darabokra tudják vágni a testet, akik ismerik az anatómiát, akik néznek és látnak az ő ismeretük szerint, ők próbálnak életeket menteni, de sokszor kudarcot vallanak. Mi annyira örülünk annak, hogy a dicsőség fellege ott lebegett fölötte és azt mondta, ez az én szerelmes fiam. Amikor a törvény kudarcot vallott, az igazságosságot elhordozni nem tudtuk, akkor Isten azt mondta, őt hallgassátok. És mit mondott ő? Minden lehetséges, ha csak hinni tudsz. Ó, segíts a mi hitetlenségünkön. Ez az evangélium szolgáiként most megkenjük a betegeket, és kezeinket rájuk helyezzük, miközben ennek a gyülekezetnek az odaszánt emberei együtt imádkoznak. Isten áld meg a mi erőfeszítéseinket, és gyógyítsd meg a betegeket. A Jézus nevében kérünk. Fejünket meghajtva, miközben a gyülekezet halkan énekli a higgy, ó, csak higgyet. Nevél testvér, megkeni a betegeket, én pedig kezeimet rájuk helyezem. Drága mennyi atyánk, megújulva, hogy a szószékre jövök, ahol élet és halál, bűnös és ítélet, a kimenekülés útját mutatod nekik. Mögéjük vetem azt, és kezeimet erre a betegasszonyra vetem. A szerettei állnak, és őt nézik. Semmi sem segíthet, csak is te. Kezeimet ráhelyezem, ahogy te azt rendelted.